világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Bartók András, japán szakértő van itt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa. Jó estét kívánok!
Jó napot kívánok!
Japánról fogunk beszélni. Hát kicsit fura helyzet van most, mert ha jól tudom, akkor az új miniszterelnök október eleje óta új miniszterelnök. Egyébként épp úgy a liberális demokrata pártnak a vezetője, mint a korábbi volt, tehát hogy mondjam, csak a párt színek nem változtak meg. És érdekes módon 27-ére, tehát vasárnapra már ki is írt egy előrehozott választás. Ennek mi értelme van?
Ishibe úgy lett miniszterelnök, hogy a pártnak ő jelenleg az elnöke, és ugye az a rendszer, hogy a pártelnök egyben a kormányfő is, ugye a kormányzó párt esetében. Viszont őt még általános választásokon, illetve őt és a kormányát a japán szavazók nem szavazták meg. Tehát általában, hogyha van egy ilyen jellegű vezetőváltás, azért a japán politikában nem feltétlenül ezzel az idő távol, de általában szokott lenni egy előrehozott választás. A japán miniszterelnöknek van arra jogköre, hogy a japán törvényhozásnak az alsóházát, tehát ahol több a képviselői mandátum, ezt bármikor feloszlassa, és rendkívüli választásokat írjon ki. Ishiba is igazából ezzel ért, tehát ezért lesz most vasárnap választás. Javarészt az ő szempontjából nézzük, akkor a gyors, rövid olvasat az, hogy kér egy felhatalmazást a kormányzáshoz. Körülbelül 3 kimenetele lehet ennek a választásnak, és politikai elemzők szerint itt azért egy nagyot kockáztatott Ishiba, de akár be is jöhet neki, tehát az egyik forgatókönyv az, hogy jól szerepel, és akkor ebben az esetben ő lesz az, aki jól szerepelt, nem feltétlenül a párt központi vezetése, vagy a pártelit. Lehet, hogy leszerepel, akkor pedig várhatóan egyfajta belső polgárháború folytatódik majd az LDP-n belül.
Valami olyasmi is fölmerült egyébként a sajtóban, hogy annyi korrupcióellenes, vagy korrupciós vád érte a liberális demokrata pártot, hogy tulajdonképpen kicsit le is akarja mosni egy új választással ennek egy részét is róla.
Igen. Az LDP-ről annyit érdemes tudni, hogy egy nagy párt, de úgy működött, ez most egy picit kérdőjeles, hogy frakciók vannak benne. És ezek a frakciók, ezek legalább annyira erősek, mint egy más országban mondjuk kisebb pártok lennének. És az LDP-n belül a legerősebb frakcióhoz kötődően, tehát az előző miniszterelnök kabinetje, tehát miniszterei körül volt egy csomó botrány, ami kirobbant, és amikor Ishida átvette most a gyeplőt, a párt vezetését, akkor azt láttuk, hogy a párton belüli vezetői szerepeket is lecserélte, és tulajdonképpen egyfajta tisztogatás kezdődött el. Javarészt az LDP-nek a legnagyobb konzervatív frakciójával szemben, tehát ami korábban Abe Shinzohoz kötődött, úgyhogy zajlik egyrészt a párton belül is egy belső tisztogatás, és megpróbálja felépíteni Ishiba ezt az imidzset, ezt a képet, hogy az LDP megtisztult. Tehát ez az egyik üzenete mostan a választásnak.
Jó, csak ezt tisztázni akartam, hogy a helyzet mi most éppen hatalmi politikai szempontból. Egyébként, amiről beszélni fogunk, az nyilvánvalóan Japán új pozíciója. Az új pozíció az nem tegnap született meg természetesen, hanem abban a pillanatban, amikor Kína egy ilyen soft power státuszból kezdett átlépni egy másikba, egy kicsit veszedelmesebbe. És ugye a japán környéki tengerszorosokon fölépítendő, vagy már fölépített kínai szigetek, amik természetesen katonai célokat szolgálnak, vagy általában is Kína elköteleződése, hogy mondjam, csak militárisabb irányban, mondjuk egy putyini Oroszország mellett, tehát, hogy itt az ukrajnai háború is besegített ebbe a dologba. Ez eléggé megijesztette Japánt, és azóta 2 új nemzetközi szerveződésbe is belépett, persze az Egyesült Államok mellett, de sokkal erőteljesebb lett annak a hangoztatása is a politikusok részéről, hogy át kéne írni a japán alkotmányt. Ez már egy ideje megy. Hogy tudnélik, ennek az egyik pontja szerint, amit még, ha jól tudom, 47-ben fogadtak el, hát nyilvánvalóan amerikai nyomásra, Ebben Japán lemond a háborúról, a háborúzás jogáról, bár rendkívüli esetben persze védekezhet, és hát a japán haderőről sokat nem is lehetett hallani sokáig, mert hát volt, csak hát igazából kérdés volt, hogy képes lenne megvédeni az országot, de most már más a helyzet. És Japán fegyverkezni akar. De van egy másik dolog, amit még meg kell beszélnünk ezzel kapcsolatban, ezt már a korábbi miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy az az ország, amelyik hát egy gazdasági csodát hajtott végre 1955 és 73 között, az az ország, amelyik utána eléggé lecsúszott, és tulajdonképpen, mintha most kezdene kikapaszkodni a gödörből. Szóval azt tűzi ki célul, vagy legalábbis a demokrata pártban ezt hangsúlyozzák, hogy egy újfajta kapitalizmus kéne fölépíteni, és őszintén érdekel, hogy mire gondolnak. Jó, akkor kezdjük mondjuk a védelmi helyzettel.
Jó. Hát igazság szerint igen, tehát a japán alkotmány 9. cikkeje mondja azt, hogy Japán lemond a háború indításához való jogáról, és ugye emiatt nem tart fent légierőt, haditengerészetet, szárazföldi haderőt. Úgyhogy Japán önvédelmi erőket nem is hívják japánul, tehát nem fog szerepelni a nevében a mondjuk a Kaigun, tehát a haditengerészetből a gun, hanem önvédelmi erőknek hívják, de gyakorlatilag a 70-es évektől kezdve valójában a területvédelemhez szükséges erőket visszaépítik. Csak nem reklámozzák olyan látványosan. És ahogy a szerkesztő úr is mondta, a 2000-es évektől kezdve áll elő az a helyzet, hogy Japán biztonság percepciójában előlép Kína, illetve Észak-Korea a másodlagos tényezőként, mint egzisztenciális fenyegetés. Olyannyira egyébként, hogy Kína és Japán között van egy szigetvita, amit Kína a sajátjának tekint, de jelenleg de facto Japán fennhatóság alatt áll, és ezek körül a szigetek körül a kelet-ázsiai biztonságpolitika, biztonsági tanulmányok nem hibrid hadviselésnek szereti hívni, hanem szürke zónás hadviselésnek, de körülbelül amit mi hibrid hadviselésnek mondanánk, nagyjából 2010 óta zajlik egy ilyen hibrid érdekérvényesítés kínai részről. Tehát itt gondoljunk el halászhajókat, halászokat, kezükben kalasnyikovval. Úgyhogy ez az a helyzet, amire a japán védelempolitika igyekszik reagálni, és lényegében az alkotmányt eddig nem módosították, de azokat a védelmi törvényeket, amelyeket az alkotmány értelmezésére építettek, azok közül már elég sokat. Az alkotmány módosítás ötlete körülbelül a 80-as évek vége óta kering a japán politikai diskurzusban, de igazán komolyan nagyjából a 2010-20-as évek óta beszélnek róla. Itt az LDP-nek a hivatalos platformja vagy ötlete az, hogy a japán alkotmánynak a 9. cikkeit egy esetleges alkotmánymódosításkor megtartanák, viszont azt a mondatot, hogy Japán nem tart fenn haderőt, ezt kivennék, és helyette lényegében beírnák az alkotmányba a GA-tai, tehát a japán önvédelmi erőket. A japán védelméről a GA-tai gondoskodik. Mert hogy a japán önvédelmi erők, Japán körülbelül általában a világ 7.-8. legnagyobb védelmi költségvetésével rendelkezik így az elmúlt néhány évtizedben. A japán önvédelmi erők a japán alkotmányjogászok fele szerint alkotmányellenesek jelenlegi funkciójukban. Tehát nincs arról hivatalosan szó az LDP részéről, hogy eltörölnék a békecikkeit, arról viszont van, hogy valahogyan alkotmányossá tenni a jelenlegi fegyveres erőket, és ez persze azt is lehetővé tenni, hogy egy sor védelmi törvényt újraértelmezzenek. Tehát igazából ez az LDP-nek a platformja, ez az ötlete, ezt még Abe Shinzo fektette le nagyjából a 2010-es évek elején. Ishibának az elképzelése az alkotmánymódosítás kapcsán ehhez képest nem sokat változott, amiben a védelempolitikája más, mert hogy ő úgy is szokott utalni magára, hogy Boei Otaku, hogy ilyen védelempolitikai stréber. Aha. Tehát egy ilyen kis szlang szóval
kis túlteljesítő?
Kis túlteljesítő. Nagyon érdekli a téma, a hobbija, a makettépítés, tehát hogy ő neki mániája a védelempolitika. Ő, amivel új gondolatokat behozott ebbe a párton belüli diskurzusba, az egy esetleges ázsiai NATO-nak az elképzelése. Tehát, hogy pont a kampány idején többször is felvetette annak lehetőségét, hogy létre kéne hozni egy kelet-ázsiai NATO-ra emlékeztető, vagy NATO-t mintázó szervezetet, és hogy nyilván ebben Japánnak oszlopos szerep szerepe lenne. Nem valószínű, hogy ez a közeljövőben be fog következni, de azt jelzi, hogy a japán politikai diskurzus az elég erőteljesen nemzetbiztonság, védelem politika súlyú, és nagyjából ez is az ütőkártyája is Ishibának. Tehát abban reménykedhet, hogy a japán szavazók is elsősorban erre fognak figyelni, és kevésbé a megélhetési és anyagi kérdések befolyásolják majd őket, amikor leadják a voksukat. Hogy ez bejön-e neki, vagy nem, azt majd 27-én meglátjuk.
Ami egyébként a kelet-ázsiai NATO-t illeti, hát úgy tudom, hogy azért az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és talán a Fülöp-szigetek részvételével, egyikben benne van, talán a másikban nincs, azért létrejöttek már szövetségek, szóval mindenki ide még egy külön NATO.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt a szakirodalom erről nagyon sokat pró-kontra ír, hogy miért nincs, de a lényege a helyzetnek az az, hogy ott egy úgynevezett kerékagy és küllők szövetségi rendszere van, tehát ezt hub and spokes-nak szokták angolból átfordítani, ugye a kerékagy és küllők magyarul. Itt a kerékagy az Egyesült Államok, és bilaterális szövetségek kötik az Egyesült Államokat kelet-ázsiai szereplőkhöz. A már említett Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Japán, ami ebből hiányzik, egy NATO-val összehasonlítva, az egyes küllők közötti szövetség, tehát együttműködés, ami azt jelenti, hogy nincsen egy közös parancsnoki struktúra, és nincsen békeidőben valamiféle közös műveleti tervezés. Egyébként a fegyverrendszerek szabványai azok nagyjából egységesek, mivel mindenki az amerikaiakkal partner, gyakorlatilag a fegyverrendszerek nagy része egyébként NATO szabvány, viszont nincs meg az, ami a NATO-t ugye egy multilaterális, tehát több oldalú tényleges katonai szövetségé teszi. És valamiért úgy ítélik meg Kelet-Ázsiában bizonyos országok, hogy erre a fajta szorosabbra fűzése, vagy erre a fajta több oldali együttműködésre szükség lenne. Lényegében, amíg a probléma önállóan a szárazföldi haderő Kína vagy Szovjetunió volt, nem feltétlenül volt, vagy szerintem ez lehet a dolog mögött, nem feltétlenül volt szükség azon gondolkodni, hogy egy teljes tengeri terület fölött, ami nagy, hogyan fog majd több nemzet lefedni egy ilyen műveleti teret és együttműködni. Ma már Kína alapvetően haditengerészeti fenyegetés a térségben, a legtöbb Kína körüli országnak a biztonságpolitikája Kínát fenyegetésként azonosítja, tehát van közös probléma, és egyszerűen a 21. századi fegyverrendszerek idejében az, ami 50 évvel ezelőtt egy vadászgépnek vagy egy hajónak műveleti tempó szempontjából egy vagy két nap volt, az ma pár perc vagy egy nap. Tehát, hogy szűkül a műveleti tér, és emiatt már mondjuk egy katonai szakértő érezheti annak szükségét, hogy igenis hangoljuk össze mondjuk a járőrrepülőgépeknek a mozgását a Fülöp-szigetek és mit tudom én, Ausztrália, Japán között, mert hogy hatékonyabban tudjuk a feladatot ellátni. Viszont politikai averziók vannak ezzel kapcsolatban, tehát nem mehetünk a probléma mellett el szó nélkül, hogy nem biztos, hogy a kelet-ázsiai államok közvéleménye mindenhol ugyanakkor a lelkesedéssel fogadna egy kelet-ázsiai NATO-t, amiben mondjuk Japán is tag.
Mondjuk Korea.
Dél-Korea, Fülöp-szigetek.
Mondjuk Kína. Hát mi Kína természetesen nem. De mi ide vehetjük, egyébként meglepetésre vettem tudomásul, hogy itt ebben a sorban ugyanis a Japán által megszállt, és hát elég csúnyán kezelt területe közé tartozik Tajvan is. Valamikor az első világháború idején foglalták el, és nem hiszem, hogy jobban viselték magukat ott a japán katonák, mint mondjuk Koreában.
Ha a tajvaniakat megkérdezzük, akkor egy pozitív emléke van a japán megszállásnak. Tajvan ugye 1895, tehát a kínai-japán háborút követően kerül koncesszióként Japánhoz, és olyannyira van egy, hát máshogy kezelték Tajvant, mint mondjuk Koreát a japán megszállóként, tehát infrastruktúrát építettek, iskolákat, egyszerűen jobban kormányozták, mint más gyarmataikat. Úgyhogy olyannyira pozitív volt a japánokról alkotott kép, hogy amikor Chiang Kai-shekék a polgárháború után, tehát a Kuomintang, vagy hát a, nem tudom, a kommunista-fasiszta párharcból a fasiszták Tajvan szigetére menekülnek, akkor kimonókat gyűjtenek be a padlásról, és a japán gyarmati uralomhoz való pozitív kötődéseknek az emlékeit azt üldözik Tehát írott anyagokat, ruhákat, képeket szednek el, megbüntetik azt, akinél találnak, égetnek el a falu közepén, tehát van egy reakció a japánnal kapcsolatos emlékezet ellen.
Hát ez egy nagy kivétel lehet egyébként a japánokkal kapcsolatos emlékek között. Jó. Tehát, hogy van ennek egy politikai oka természetesen, de olyan érv is fölmerült egyébként a kelet-ázsiai NATO mellett, hogy végre Japán szerezze vissza a szuverenitását. Sokszor halljuk ezt a szót, ugye? De hát itt egy dolog van is értelme ennek a dolognak, mert sokan értelmezik úgy, japán politikusok is, hogy kicsit azért még mindig ilyen amerikai járszalagon vannak, tehát hogy nem egészen függetlenek ők a saját országukban. Van ennek alapja?
Hát, ha engem kérdeznek személyesen, akkor nincs, de egyébként ez egy létező toposz, hogy Japánt alárendelt félnek tekintik ebben a szövetségi egyezményben. Ez a jelenlegi miniszterelnöknek egyébként egy ügye is. Tehát ő szeretné az amerikai-japán szövetséget átértékelni, és leginkább a Japán által vállalt költségvetési terhet csökkenteni az amerikai rovására, illetve azt is szeretné, hogy ha már amerikai katonák állomásoznak Japán területen, akkor japán katonák is állomásozhassanak amerikai támaszpontokon, mondjuk a Csendes-óceánon, Guam például.
De csak egy ilyen, hogy mondjam, hoci-nesze alapon menne, vagy van is értelme?
Hát van is értelme. A Csendes óceán, ha egy jó irányból nézzük a földgolyót, akkor a teljes összképünk az a Csendes óceán lesz. Ez egy hatalmas terület. Ezt haditengerészeti eszközökkel kell belátni, uralni egy konfliktus esetén. Tehát minden egyes előre tolt támaszpont, minden egyes kis sziget, ahol mondjuk japán erők is ott vannak, és folyamatosan információt gyűjtenek, ott vannak a felderítőik, megismerik a tengeröblöket, tengerfeneket tengeralattjárókkal. Ez természetesen katonai műveleti szempontból ez egy hozzáadott érték. Azt, hogy Japán mennyire alárendelt vagy nem az Egyesült Államoknak, szerintem ez valahol egy fölösleges kérdés abban az esetben, hogyha a kettőjük érdeke átfedésben van. Tehát Japán biztonságpolitikai szempontból tekinthető alárendelt, vagy egy hierarchiában alul levő partnernek, de hogy a fenyegetés problémájuk az mind a kettőjüknek Kína, Észak-Korea. Tehát nem tudom, hogy abban az esetben, ha amerikai hajók védik Japán légterét észak-koreai rakétáktól, azt feltétlenül egy egyszerű japán ember a szuverenitása megcsorbításként élje meg? Mert szerintem nem. Ha Japán azért nem szuverén állam, mert ott amerikai katonák állomásoznak, akkor minden egyes NATO tagállam, ahol amerikai katonák állomásoznak, sem szuverén ennyi alapon. Tehát, hogy ennél nem bonyolultabb a japán-amerikai szövetségi viszony, mint hogy van egy Status of Forces Agreement, tehát van egy egyezmény arról, hogy milyen feltételek mellett állomásozhatnak. Például Okinawa területén amerikai a csapatok, és ott is vannak, igen.
Jó, ennek a témának a végén azért annyit még próbáljunk meg megállapítani, hogy ez, ami eddig történt, tehát ezek a szövetségi rendszerek, az alkotmánymódosítás, az amerikai jelenlét növelése, ami érezhető, ez, hogy mondjam, elérte bármiféle hatást Kínával kapcsolatban. Nem arra gondolok, hogy Kína megriadt, és akkor elkezdi szétszerelni a saját hadihajóit, hanem arra, hogy érezhetően nőtt a biztonságérzete ezeknek az országoknak, vagy a, hogy mondjam, csak szereztek valami némi közös fölényt Kínával kapcsolatban, azt az érzést, hogy Kína nem teheti meg azt, amit csak akar, képesek vagyunk megállítani, vagy föltartóztatni.
Általában módszeres, nyilvános elemzés azzal kapcsolatban, hogy Kínának milyen esélyei lennének. Tajvan, vagy a térségben, arra a következtetésre jut, hogy Kínának vagy nem sikerülne a belátható jövőben, vagy győzelemként nehezen értelmezhető veszteségek mellett. Itt a belátható jövő az azt jelenti, hogy ismerjük, mert egyszerűen van kereskedelmi műholdakkal készült felvétel, ismerjük a kínai hajógyártás ütemét, ismerjük a kínai flotta légierő méretét, és amit most látunk a gyártósoron, azt előre tudjuk vetíteni, hogy körülbelül 3-4 év múlva ott lesz a harcmezőn. az, hogy Kína jelenleg ilyen szuboptimális műveleti valósággal néz szembe, az nagyon nagy részben köszönhető az Egyesült Államok szövetségi elköteleződésének, az amerikai-japán szövetségnek, annak, hogy nem csak Japán, más kelet-ázsiai államok, például Dél-Korea fontos beszállítói dél-kelet-ázsiai államok hadereinek, tehát például Dél-Korea hadihajókat, Japán járőrrepülőgépeket adnak el Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak. Van egy technológia megosztás, van egy információ megosztás, tehát igazából Kína körül egyfajta biztonságpolitikai koalíció, még hogyha nincs is kelet-ázsiai NATO, ez kialakult, és amennyiben a nyílt forrású hírszerzésre épülő kutatásoknak hinni lehet, és nem csak bemondásos alapon elhisszük azt, amit a kínai propaganda mond, akkor Kína nem számára, hogy mondjam, ideális körülményekkel néz szembe. Tehát ha így tesszük fel a kérdést, akkor nagyjából működött, igen, ez az összefogás Kínával kapcsolatban. Hogy ez elég lesz-e 10 év múlva is, azt 5 év múlva kérdezzük meg, vagy folyamatosan monitorozni kell a helyzetet.
Jó, akkor nézzük meg az új kapitalizmus fogalmát. Visszavetítve persze kicsit a múltra, hiszen Japán több nagyon figyelemre méltó modellváltással kísérletezett a elmúlt, hát mondhatjuk most már majdnem 150, vagy annál is több 170 évvel, mert amikor 200 év bezárkózás után 1854-ben megjelentek amerikai hadihajók a partoknál, és udvariasan arra kérték az ország vezetőit, hogy legyenek szívesek kinyitni az országot az ő kereskedőik előtt. Hát attól a pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy vagy alkalmazkodik Japán egy újfajta világhoz, vagy nagyon nagy bajba kerül. És hát az úgynevezett Meiji korszakkal, amíg egyébként egy császár neve volt, és valahogy sikerült megerősíteni a helyzetét a mindenféle sogunátusokkal szemben annyira, hogy komoly reformokat tudott bevezetni, politikai, gazdasági, stb. És gyakorlatilag egy fejlett ipari országgá tenni, hát egy idő után persze Japánt, és ez egy óriási ugrás volt, annyira, hogy a vérszemet kapott japánok rögtön már ugye a új 20. század elején több háborút is vívtak, ahogy már említettük, több országot is megszálltak, Dél-Szalhalintól Koreán keresztül Tajvanig, és hát ez a gyarmatosító politika ez nem igen változott aztán a második világháborúban, vagy azt megelőzően sem. Szóval ez volt egy nagy kiemelkedő és tulajdonképpen varázslatosan gyorsan végbe menő korszak, a másik pedig az úgynevezett gazdasági csoda. Ez viszont a 20. század közepétől a 70-es évekig terjed, és szintén a világ ámulatát vívta ki. Hát csak arra futja most arra a kérdésre tőlem, hogy mi volt a siker titka. Ami hát egy szörnyű közhely, de voltak éppen mégiscsak kellett lenni valami belső, hogy mondjam, csak strukturális oknak, ami Japánban, a japán történelemben, a japán mentalitásban, a japán kultúrában van, ami lehetővé tette ezeket a hihetetlen ugrásokat.
Igen, egy nagyon alkalmazkodó képes civilizációról beszélünk Japán kapcsán, tehát nagyon, nagyon jól adaptál külső rendszereket. Ugye a siker titka, mondjuk ha a Meiji restaurációt nézzük 1868-ban, egyrészt az alkalmazkodás, másrészt miután megépítenek egy modern ipari gazdaságot, utána a különös kegyetlenséggel végrehajtott gyarmatosítás. Tehát a koreai félszigetet kizsigerelik, Kína sűrűn lakott területeiben kegyetlen pusztítással megy előre a japán haderő, úgyhogy kelet-ázsiai országok vérével, verétékével épül ki a japán birodalom a második világháború végéig. Hogy a világháború után a gazdasági csodának mi volt a receptje, arra ma már általában azt szoktuk mondani, hogy több tényezőnek kellett együtt működnie. Az egyik az amerikai segély. Tehát a második világháború után nem formálisan a Marshall-terv részeként, de gyakorlatilag a Marshall-tervhez nagyon hasonló koncepcióban kapnak a japánok pénzügyi támogatást az Egyesült Államoktól. Ez segít életben tartani és újjáéleszteni a világháborúban lerombolt japán ipart. Jön a koreai háború, aminek...
Bocsánat, csak hadd vágjak közben, hadd mondjuk el gyorsan a összegeket is. Ugye ez az ázsiai segély, amiről beszél, ez 945-től 53-ig folyt ki Amerikából. És kapott Tajvantól kezdve Indián keresztül sok mindenki, ez 6 milliárd dollár volt, tehát akkor ilyen sokkal több pénz ma, és Japán kapta a legtöbbet, 2,5 milliárdot, India csak 255 millió dollárt kapott, Tajvan meg 1 milliárdot. Szóval a japánokat nagyon meglökték akkor
például. Egyrészt meglökte a pénz, másrészt a japánok újjáépítik a nehézipart, és ott állnak, hogy jó, de ki fogja megvenni. És úgy jön nekik, mint egy falatkenyér a koreai háború, mert hogy annak hirtelen lesz egy, hogy mondjam, gömbvas és egyéb nehézipari igénye. Tehát, hogy a koreai háború jelenti majd azt a löketet, azt a megrendelés mennyiséget, ami lendületbe hozza a japán nehézipart, és erre építve épül meg, vagy erre ennek az alapjain épül ki az, amit úgy szoktak nevezni, hogy ez a fejlesztő gazdaság. Tehát Japánban akkori viszonyokkal nézve alacsony munkabérek és magas képzettség állt rendelkezésre, és a japán vállalatok azok egy nagyon sajátos struktúrában működtek a gazdaságon belül. A második világháború előtt ezeket úgy hívták, hogy zaibatsuk, tehát gyakorlatilag szó szerint tőke és összenyomni. És ezek igazából 6-7 nagy japán vagyonos család magán bankjai által birtokolt cégek és céghálózatok voltak. Tehát a Mitsubishi, annak a beszállítóit is ugyanaz a családi bank többségi birtokolta, tehát egy ilyen piramist alkottak. Nos, ezzel kapcsolatban az amerikaiaknak mindenféle trust és concern ellenes aggályaik lesznek, úgyhogy 45 után a jogi védelmét ezeknek a zaibatsuknak feloldják, és elvileg ezeket a zaibatsukat felszámolják, és a gyakorlatban ugyanezek a struktúrák 45 után újjáépülnek, lényegében ugyanazon magán családi bankok tulajdon rendszerében ugyanezek a piramisok visszarendeződnek. És ezek a vállalatok működtetik, tartják életben, vagy ezek a kejrecűnek hívják ma már ezeket, tehát ilyen gazdasági konglomerátumok, jobban szokta ismerni az összehasonlító közgazdaságtudomány ennek a koreai nyelven használt verzióját, az a chaebol. Tehát ezek a chaebolok, azok eredetileg a chaebol koreai szó is a japán zaibatsuból, vagy ugyanaz. És igazából kialakul egy érdekes dac szövetség a politikai elit és a gazdasági elit között. Nagyon röviden és nagyon nagy ecsettel festve lemészárolva ennek a mechanikáját, a japán gazdasági elit hajlandó bizonyos áldozatokat hozni azért, hogy a nemzetgazdaság egésze mozduljon előre, tehát például amerikai tőkésekhez képest kevesebb arányú profitot vesz ki a vállalatokból, többet fordít vissza fejlesztésre, és a japán politikai elit pedig nem piszkálja ezeket a kejrecüket, ezeket a gazdasági mamutokat. Egy ilyen élni és élni hagyni helyzet kialakul, és többek közt ez lesz majd annak ezt teszi lehetővé, hogy a japán vállalatok alapvetően a fejlesztésre, a termékek minőségének az emelésére egy csomó olyan termék kapcsán oda tudnak figyelni, amit nem az ő szabadalmuk, nem ők találják ki, de profitábilis módon, nagy tételben, ahogy a középosztály hajlandó lesz megvenni, ők tudják először piacra dobni. Tehát mint a színes tévé, bizonyos háztartási kisgépek, autók. Úgyhogy ez a fajta fejlesztő gazdaság lesz az, ami Japánt elindítja a gazdasági csoda útján. Tehát ha úgymond a külső pénzügyi segély, a külső körülmények, tehát a háborús megrendelés és a belső politikai-gazdasági kapcsolatok összevetve vagy összepárosítva a jól képzett, olcsó munkaerővel. És ez lesz az a lendület, ami nagyjából a 80-as évek végére fogy el. Tehát a japánoknál van egy tőzsdekrak, és a gazdasági fellendülésnek a buborékja kipukkad 89-90-ben, és 90-től körülbelül a 2010-20-as évekig beszélünk egy stagnáló japán gazdaságról. Tehát a GDP növekedése az 0 és 3 között van, és igazából mostanában kezdik azt mondani közgazdászok, én nem értek hozzá, nem vagyok közgazdász, de hogy nagyjából Japán kimászott ebből az árokból. Mert hogy elfogy a lendület, kialakulnak egészségtelen viszonyok a politika és a gazdasági vezetés között, már igazából nincs olyan nagy növekedés a hozzáadott értékben, egy deflációs spirál alakul ki, csökken a lakossági fogyasztás, tehát hogy a stagnálásnak a tipikus jelei azok, amik elindulnak 90 után, és ez a gazdasági csoda véget ér, és nagyjából az Abe kormányzat tól szoktuk datálni azt, amikor Japán igyekszik érdemben kimászni ebből a gödörből.
Azért ezzel együtt, hát legalábbis az én adataim szerint még mindig a világ negyedik legnagyobb gazdasági hatalmáról beszélünk, ugye Amerika, Kína és Németország után. De van itt még valami, ami kicsit a emlékezetben, mint egymásra mosódna, és úgy tűnik, mintha a japán gazdasági csodát másolandó kezdett kitörni a szegénységből Kína, mégpedig szó szerint a másolásra. Tehát gyakorlatilag a nyugati fejlesztések eredményeit felhasználva hoztak létre olyan duplikátumokat, amik hasonlítottak az eredetire, de változtattak is rajtuk. Na most én nem emlékszem arra, hogy annak idején, nem is emlékezhetek meg, hogy ez mikor volt, 55, igen. Tehát annak idején a japánok is azt csinálták, amit később a kínaiak, hogy olcsón dobták ki ezeket a cuccokat, főleg a nyugati piacra, és ezzel lett nagy kereslet az áruik iránt, vagy pedig erről nem volt szó.
A kezdeti szakaszban ilyen is volt. Tehát a japán gazdasági modellnek egy fontos eleme, hogy jóval szorosabb összefonódás van, hiába egy piacgazdaságról beszélünk, jóval szorosabb összefonódás van az állam, a politikai elit és a gazdasági elit között. És egyébként Kelet-Ázsia más fejlesztő államai, tehát ahol Kína egy speciális eset, mert egy kommunista párt által vezetett gazdaságról beszélünk, de hát a párttagok ott ülnek a különböző nagyvállalatoknak a részvényesei között. Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, mind ezt a fajta japán fejlesztő gazdaságmodellt másolják, tehát egy kézkezet mos érdek- és datszövetség a nagy cégek állami támogatás mögöttük, hadd tudjanak a fejlesztésre fókuszálni, ne piszkáljuk őket, cserébe vállalják azt, hogy kijelölünk nemzetgazdasági irányokat, és ők azt hajlandóak követni. Az állam viszonylag nagy tételeket költ az oktatásra, tehát biztosítja hosszú távon ezt a jól képzett, tehát hunánk tőkébe fektet be. Ezt olyannyira elsajátították más kelet-ázsiai államok, hogy Tajvanon, Dél-Koreában, hogyha vannak választások a 90-es, 2000-es évek óta, sokszor elmondják egy választási beszédben ezt a vezérlúd, a vadlibák hasonlatot, hogy eddig Japán volt a vezérlúd, ő repült elől, és most már a japánok stagnálnak, most majd mi leszünk a vezérlúd. Tehát, hogy olyannyira a japán modell válik egy mintává, hogy a politikai diskurzus is használja ezt a képet, hogy a japán vezérlúd lemaradt, mi majd akkor ennek a V betűnek az elejére állunk. Úgyhogy nyilván a helyi sajátosságokkal, tehát a Kína emiatt egy picit más, meg a mérete is más, de a mintázatok, a trendek azok nagyon hasonlóak, mint a japán gazdasági csoda idején.
Van más hasonlóság is, tudnélék, most fölrém lett előttem egy film, talán a 80-as évek közepe végéről, talán az volt a cím, hogy a Vörös Nap. És arról szólt, hogy vagy New Yorkban, vagy valamelyik nagy amerikai városban egy ottani japán cég kirendeltsége óriási épületben, hatalmas vagyonnal, gazdas, stb. Hogy befolyásolja a környezetét, az amerikai környezetet, hogy manipulálja az amerikai politikát, gyakorlatilag hogy veszi át a hatalmat ugye a filmkészítőinek a fantáziájában. Ezt a filmet levetítették Japánban is, és állítólag a japán nézők rengeteget röhögtek rajta, de Amerikában ez komoly félelmeket tükrözött vissza a japán térhódítása kapcsolatban, és tényleg már olyan hírek voltak, hogy akkor ezt a nagyon ikonikus felhőkarcolót is meg fogják venni a japánok, akkor már fél Hollywood az ölükbe fog hullani, egyébként ott vannak, jelen vannak most is, és aztán egyszerre csak ennek vége lett. És a Kínától való tartózkodás, vagy a kínaiaktól való, kínai dominanciától való félelem, mint azt a régi Japánt másolná.
Igen, és azok a szakpolitikai megoldások, tehát a vámok, ez a, amit most kereskedelmi háborúnak hívunk, ugyanilyen ötletekkel állt elő az amerikai politika a 80-as évek végén Japánnal kapcsolatban. Tehát, hogy ez is egyfajta mintázat, ami visszaköszön, csak most Kína került ebbe a szerepbe, amiben a japán gazdaság volt az amerikai gazdasági és politikai elit szemében ugye a 80-as évek végén.
Na most, ami a japán szakadékot illeti, amiben belehullott az ország egy kicsit, vagy nevezzük válságnak, azért kiterjedtebb a dolog, de lehet, hogy ez csak a, hogy mondjam, csak a média miatt van, mert hogy tele vannak olyan hírekkel a különféle híroldalak, hogy Japánban már nem csak a házasság intézménye kezd kvázi kihalni, hanem az emberek, a fiatalok nem járnak együtt, nem élnek nem életet. Visszahúzódva élnek a Mama Hotelben sokkal nagyobb mértékben, mint bárhol nyugaton. Mintha a társadalom egyfajta szuicid öngyilkos hajlamokat árulna el a szörnyű japán iskolákról, ahol a bullying megy sokkal jobb, nagyobb mértékben, mint Amerikában, ami azért nem semmi. És hát igazából a japán egyetemekkel kapcsolatban is nagyon komoly kritikák hangzanak el, hogy ott a kreativitás nem divat. Ott meg kell felelni a tanárnak, azt kell mondani, amit a tanár gondol, azt kell leírni zéhákban, azt kell elmondani a vizsgákon, tehát az önálló gondolkodás az luxus. Most ennyi rosszat elolvasni egy olyan társadalomról, amely pár évvel korábban még, hogy mondjam, csak fejlesztésekben vezetett a világon, az nagyon furcsa.
Szerintem ebben van egy bizonyos fokú szenzációkeresés is a média részéről. Tehát vannak olyan trendek, vannak olyan kutatások, amiket egy-egy újságcikk igyekszik felnagyítani. Tudom, hogy nem jó kutatóként anekdotákkal válaszolni, de én például a 2010-es
években... Jó, hallgatók örülnek neki, nyugodtan.
Én egy japán egyetemre jártam cserediákként a 2010-es években egy darabig. Ott ez Oita Egyetem, tehát hogy egy másod-harmadvonalas egyetem Japánon belül, és olyan színvonalú oktatást kaptunk, amit szerintem itt Magyarországon elirigyelhetnénk nyugodtan. Tehát, hogy szemináriumokon ültünk, nem kellett az oktatóval egyetérteni, angolul is, japánul is, tehát nem éreztem azt, hogy itt egy nagyon más felsőoktatási kultúrában lennék. Kollégista és évfolyamtárs japánokkal beszélgetve szerintem a libidójuk is rendben van, tehát én nem biztos, hogy félteném őket ezen a fronton. Az igaz, hogy vannak nagymintás kutatások, és hogyha ott esetleg van egy akár hiba határ mértékű eltérés, tehát pár százalékkal több az, akit egy felmérésben ugye önbevallásos jelleggel aszexuálisnak mondta magát, akkor azt rögtön fel fogja kapni a japán és vagy angol nyelvű sajtó, hogy itt a japán fiatalok nem hajlandóak eleget szexelni, de hogy itt tulajdonképpen olyan számokról van szó, hogy 2 vagy 3 vagy 4%. De valóban egy picit, egy-két lépéssel a modern, fejlett társadalmakhoz képest a demográfiai előregedésben, tehát a születések trendszerű csökkenése, és az egyre kitoltabb öregség, és egyre több ellátást igénylő társadalmi kohort szempontjából Japán egy pici ütem előnyben van. Tehát, hogy nagyon sok minden, amit mi itt most Európában beszélünk róla, arról Japánban 10 évvel ezelőtt beszéltek a demográfiai előregedés kapcsán. Egyszerűen egyébként, hogyha Japán konzervatív politikusokat megkérdezünk, ők el fogják mondani, hogy itt azért nem születik elég japán gyerek, mert ezek a fránya fiatalok videójátékoznak és pornót néznek, és a Mama Hotelben vannak, és ha mondjuk 30 éves japán, nem tudom, volt évfolyam társaimat kérdezem meg, akkor nagyon hasonló dolgokat fognak mondani a gyerekvállalásról, ami mondjuk engem is érdekel, hogy mennyibe kerül a lakás, mennyi egy autó fenntartása, és például az ő esetükben mennyi lesz az oktatás költsége 1 vagy 2 vagy 3 gyerekre nézve. Tehát a csökkenő születésszám mögött, ha azokat kérdezzük, akiknek ezeket a gyerekeket nemzeni és szülni kell, akkor ők azt fogják mondani, hogy anyagi megfontolások állnak, és nem elsősorban kulturális problémák.
Mert hogy A beszélgetés elején említette, hogy mondjuk egy előrehozott választás az segít elterelni egy kicsit a társadalom figyelmét a napi gondoktól. Japánban napi gondok vannak? Már úgy értem, hogy ez az egyébként, hát ha nem is gazdagnak, hanem tehetősnek tekintett társadalom, ez megszenvedte a válságot az elmúlt években?
Természetesen vannak problémák, az infláció az orosz-ukrán háború óta ott is ugyanúgy probléma, mondjuk azért a mértéke más, tehát hogy én bármikor szívesen elcserélném a, hogy mondjam, a tej ára. Hát jó, kisgyerekek vannak ott, úgyhogy én tejben mérem, de igen, tehát hogy a tej árának inflációját szívesen cserélném a japán tej árának inflációjával. Tehát van egy stagnálás, van egy válság, de összességében azért egy fejlett gazdaságról beszélünk. Az egyfőre jutó GDP azért egész más mezőnyben mozog, mint mondjuk nálunk, vagy itt Kelet-Európában. És az LDP népszerűsége, tehát a jelenlegi kormánypárt népszerűségének esése, amögött az egyik tényező a korrupció, de a másik tényező, hogy igenis vannak megélhetési problémák, lakhatási problémák. Most a választásokon vasárnap az lesz a kérdés, hogy a kihívók ígéretéhez képest, az LDP ígérete, hogy valamit igyekszünk tenni, de a fő problémánk az az egzisztenciális fenyegetés Kína Észak-Kórea, hogy ez elégséges lesz ahhoz, hogy a japán választó azt mondja, hogy jó, oké, akkor folytassa az LDP. Valószínűleg az LDP fogja folytatni, tehát a közvéleménykutatások trendjei alapján. De igen, a megélhetési válság az most a úgymond a második legfontosabb prioritás a japán választó probléma térképén.
Hát meglátjuk, hogy igaza lesz ennek az Ishiba Shigeru-nak, aki egyébként egy állítólag egy mérsékelt konzervatív. Ilyet csak hozzá akartam tenni, hogy is érdekes módon a melegházasság nagy barátja. Ma úgy értem, hogy természetesek tekinti a dolgot.
Az az igazság, hogy Ishiba Shigeru-t, hogyha nem az LDP tagja lenne, és Európában lenne politikus, akkor szerintem inkább azt mondanák rá, hogy ő egy szocdem. És az LDP-nek abból a frakciójából érkezik, ami alapvetően jobban hasonlítana egy európai szociáldemokrata pártra, vagy legalábbis a világképe, mint mondjuk az LDP, amit elkönyveltünk egy konzervatív, közép-jobboldali pártformációnak. Ugye az LDP-nek ez az egyik nagy előnye, hogy mondjam, egy nagy ernyőszervezet, és nagyon sok véleményt meg tud szólaltatni, nagyon sok fele szerteágazó programja van a frakcióinak, és Japánban a választásokon elég fontosak az egyéni választókörzetek, és igazából egy-egy speciális profilú frakció jelöltje az elég jól el tud hozni egy egyéni körzetet, akkor is, hogyha nagyon mást mond és gondol a világról, mint amit mondjuk a párt felső vezetése.
Hát akkor nézzük meg, hogy Ishiba Shigeru miről gondolja azt, hogy egy új kapitalizmus létezhetne? Mit jelent ez egyáltalán?
Hát tulajdonképpen itt részleteiben az Abenomics-nak a folytatásával is találkozunk. Tehát igazából Abe gazdasági programjának egy csomó olyan elme volt.
Abe Shinzo-ról beszél?
Abe Shinzo esetében,
ugye,
igen.
Tehát őról azt hallottak Magyarországon 2022-ben, gyilkolták meg, akkor már nem volt miniszterelnök.
Nem, akkor már nem. Kampánya, tehát lemondott miniszterelnökként, és egy kampány eseményen, tehát egy jelölt mellett kampányolt, amikor lelőtte egy merénylő.
De nagy hírű, karizmatikus politikusról van szó, tehát azért is.
Igen, és még halála után is azért az ő hatása érződött az LDP-n. Tehát az ő általa megerősített, gründolt frakció fújta a passzát szelet a párton belül, és most tulajdonképpen ennek a frakciónak az alkonyát látjuk. Uh-huh. Most ehhez képest Ishiba elképzeléseiben megjelennek az Abenomics-nak bizonyos elemei, tehát leginkább a különböző gazdaságélénkítő programok, de ő igyekszik a saját elképzeléseit úgy keretezni, hogy valamiféle nagyon óvatos és nagyon visszafogott, de gazdasági újraelosztás is felmerüljön benne. Tehát, hogy egy példát kiemeljünk ebből, a japán áfa emelésével kapcsolatban vannak javaslatai, de ugyanakkor azt mondja, hogy áfamentessé kellene tenni bizonyos olyan, főleg élelmiszereket, tehát olyan termékeket, amit kifejezetten a legalacsonyabb jövedelmi réteg számára fontos. biztos, hogy ő nem örülne ennek, de ezért mondtam, hogy van benne egy pici szocdem megközelítés. Tehát, hogy tulajdonképpen az eddigi japán állam és vállalatok közötti furcsa kapitalizmus összefonódása kiegészítve Ishibának ezekkel a gazdasági újraelosztással kapcsolatos óvatos elképzeléseivel, ez a keverék az, amit ő hozni tud az asztalhoz, de hogy ebből mennyi fog megvalósulni, azt a választások után fogjuk látni, mert nagyon könnyen elképzelhető, hogy bukta lesz az LDP-nek ez a 27-i választás, és ha ez megtörténik, akkor a párt elit ezt arra fogja felhasználni, hogy Ishiba mögül kitáncoljon, és politikailag lemészár. Tehát, hogy őt oda dobják majd áldozatként. Úgyhogy én megvárnám a jövő hetet azzal, hogy mennyire van mozgástere Ishibának bármiféle gazdasági reformokkal kapcsolatban.
Ezek között a reformok között szerepel mondjuk a japán nagyvállalati rendszer működésének a reformja. Tehát például az, amit korábban ilyen élethosszig tartó foglalkoztatásnak neveztek, hogy egy ember, mit tudom én, 18 évesen bekerült egy gyárba, és aztán 65 évesen lépett ki ugyanonnan, aztán a nyugdíjba, és itt tovább. Illetve az a fajta rendszer, amit ön említett, és aminek a maradéka nyilván azokból a fényes évekből még valamennyire visszamaradt, tehát hogy azért a politika és a nagyipar, vagy a nagyvállalkozók közötti megértés azért nem múlt el teljesen.
Nem, olyannyira nem, hogy a japán politológia, vagy japán politika tudomány ezt úgy hívja, hogy a vas háromszög. Ahol, tehát ez a Tetsuno Sangaku, a háromszögnek az egyik csúcsa, az az LDP központi párt elitje. A másik csúcsa a háromszögnek az a keirecük, tehát a gazdasági elit, és a harmadik csúcsa, vagy lába, mindjárt, bocsánat, szétesik ez a képzavar, az állami bürokrácia. És így mind a három érdekcsoport között van egy érdekes DAC szövetség, mind a kettő ilyen tranzakciós jelleggel biztosít a másiknak bizonyos előnyöket, segítséget, és emiatt a vas háromszög miatt mondja azt a japán politikatudomány, hogy Japánban igazából nem lehetetlen, de nagyon nehéz bármiféle reformokat átvinni. Nem Ishiba kezdte, tehát ez még az elődje alatt elindult, de például a védelmi ráfordításokat, amit 2%-os GDP arányra akarnak növelni, azt képzettársították, vagy árukapcsolták a vállalati adóterheknek a növekedésével. Tehát, hogy ezt például többek között ebből akarják fedezni, de egy sor más, tehát, hogy igazából itt, amitől a japán gazdasági elit tart, vagy ami ránézve elképzelhető, az például a japán adórendszeren keresztül bizonyos vállalati terheknek a növelése. Emiatt sokan lesöpörték az asztalról a japán védelmi reformokat is, de az az igazság, hogy pont azért, mert van egy ilyen érdekes dacszövetség a szereplők között, ha már ezt a politikai elit több vezetőn keresztül kimondja, akkor élhetünk a gyanúperrel, hogy ezzel kapcsolatban van valami háttéregyeztetés. Tehát szerintem több az esély annak, hogy valami lesz, mint az, hogy ha már ez ennyire központi téma, akkor hogy mondjam, el tudja gáncsolni a háromszögnek ez az egyik lába a politikai elit, és egyébként az állami bürokrácia által is javasolt különböző javarészt a vállalati adókkal kapcsolatos elképzeléseket. Igen, tehát hogy ez... Csak ugye itt az a baj, hogy itt a háromszögnek az egyik csúcsa az az LDP pártelit, és most pont ennek a pártelitnek a cseréjét tűzte ki, hogy mondjam, célul Ishiba, tehát hogy vajon sikerülne neki azt megvalósítani.
Hogy úgy húzza ki a szőnyeget a saját talpa alól is, hogy ő azért nagy
hálva hogy ő talpa maradjon, igen, igen.
Hát igen, valóban egy mutatvány. De hát sokan mondják azt, hogy igen, de minden államvezérelt kapitalizmusnak, vagy olyan kapitalizmusnak, amiben az államnak nagyon belelóg a keze, a vége az, hogy nem működik. Tehát, hogy nem lesz kreatív, nem tud megújulni, stb. És ezt a japán gazdaságra mondják már, a kínaira is fogják majd.
Mondják, van is ezzel gond, tehát, hogy voltak olyan kutatások, amik mondjuk a startupoknak a számát nézték meg, és akkor ehhez képest a japán szakértők azt fogják mondani, hogy a fene egye meg a tajvaniak, hogy elmentek mellettünk, tehát, hogy mondjuk a startup vállalatok azok inkább Taipeibe mennek, mint Tokióba. nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan strukturális problémát jelentene, ami miatt a közeljövőben tartanunk kell a japán gazdaság összeomlásától. Egyszerűen van egy akkora mérete, van egy akkora tehetetlensége.
Most beszélünk arról, hogy kezd kimászni a gödörből, ugye?
Mutatnak egy javuló trendet, igen, a GDP adatok, illetve a gazdasági adatok. Nyilván úgy, hogy azért ebben vannak hullámvölgyek, tehát hogy ki tudunk választani egy olyan negyed évet, ahol nagyon jól néz ki tudunk választani egy olyan negyed évet, ahol lefele megy, és egyébként, hogyha 15-20 éves grafikonokat nézünk, akkor egy felfele kúszó trendet fogunk látni.
És mondanak valamit arról, hogy miért? Tehát miért sikerült, vagy hogyan sikerült, ha lassan is, de kimászni a gödörből? Mert a mese összeomlása is nagyon váratlan volt. És hát ha a Japán visszatér a nagy-nagy játékosok közé, az is váratlan lesz.
Igen, de az egyik olvasata annak, hogy miért sikerült a trendet egy picit fölfele kúszóvá igazítani, az az Abenomics-nak a félsikerei. Tehát nem azt, amit ígért, de a különböző gazdasági élénkítő lépések azok azért valamennyit mozdítottak a lendületén. A világ vezető hatalmai közé visszatér a Japán, vagy nem? Én azt mondom, hogy sose ment el onnan. Tehát, hogy egyszerűen csak mi itt Európában nem azt a világot látjuk, amit mondjuk a világ maradék része, de Japán az elmúlt 20-30 évben a világ harmadik legnagyobb gazdasága volt, vagy előtte második, a katonai kiadásai 7.-8. helyen álltak, tehát hogy azért ott az első 10-ben.
Jó, csak arra gondoltam, hogy volt ő a második helyen is, és igen. Most a negyedik, tehát.
Igen.
Igen.
Az ENSZ költségvetésében is egy nagy szerepe van, a nemzetközi intézményekben viszonylag magas a szavazati aránya. Egy csendes társ, mint középhatalom, de attól még középhatalom.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Bartók András japán szakértő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsor vezető Szénási Sándor volt. Hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.